adásában. A műsor mai témája a közösség, a zarándoklat és az egyház kapcsolata. Arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent egy zarándoklat során megélni a közösséget, a közösségben levést, és ezt hogy tudjuk ezt a mindennapi tapasztalatot átfordítani szélesebb kontextusba.
Szeretettel köszöntöm műsorunk mai vendégét, Halmos Ábel atyát, a Bakonybéli Monostor perjelét. Előjáróban annyit szeretnék még elmondani a rádió hallgatóinak, hogy a beszélgetés, a hangfelvétel az nem egy stúdióban, hanem Bakonybélben készül, ami azért is nagyon érdekes a mai téma szempontjából, mert annak a zarándoklatnak, amiről ma beszélgetni fogunk, az egyik állomása az itt volt Bakonybélbe, és hát ahogy a köszöntésben mondtam, Ábel atya itt perjel, úgyhogy mi most itt vendégségben vagyunk, de ennek ellenére nagyon köszönöm neki, hogy vállalta ezt a mai beszélgetést. Tavaly nyáron, 2016 nyarán volt egy zarándoklat, amelynek az volt a jelmondata, hogy közösségben vagyunk. Szeretném megkérdezni Ábel atyát, hogy kinek az ötlete volt, hogy legyen egy ilyen zarándoklat, ugye ez, és nyilván nem árulok el ezzel sem titkot, hogy a Szent Márton évhez kapcsolódó program volt. Kinek az ötlete volt, hogy ez legyen egy zarándoklat is a Szent Márton évhoz, és milyen szervezési részek kapcsolódtak így a zarándoklat elindításához? Ha erről beszélnél nekünk egy kicsit.
Igen, szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit. Tehát 2016 a Szent Márton év volt, Szent Márton születésének 1700. évfordulója, és erre az évfordulóra egy tematikus évet állított össze a Pannonhalmi Monostor, amely Szent Mártonnak a patronátusát élvezi, tehát Szent Márton Monostor, és egész évet át fogó program sorozat tart tiszteletek Szent Márton előtt, és az egyik programja volt ennek a zarándoklat. És ez a zarándoklatnak az ötlete az úgy merült föl, hogy Szent Márton tiszteletére két jeles hely is van Magyarországon, a Dunántúlon, Szombathely és Pannonhalma, tulajdonképpen mind a kettővel kapcsolatban szokták Szent Márton születését hozni, és most a két Szent Márton védelmét élvező hely nem versengett egymással, hanem összekapcsolódott. Ez volt az egyik zarándoklat, ami összekapcsolta, amikor a pannonhalmiak, vagy a Pannonhalmáról induló zarándokok gyalogoltunk el Szombathelyre, és még korábban júniusban a Szombathelyi Egyházmegyének egy csoportja jött el Szombathelyről Pannonhalmára. Tehát az ötlet a két kultuszhelynek az összekapcsolása indította az zarándoklat ötletét, és a célkitűzése pedig az volt, hogy a zarándoklat során a zarándokok Szent Mártonnak a lelkiségébe tudjanak elmélyülni. És én magam pedig úgy kerültem bele az zarándoklatra, hogy főapát úr megkért arra, hogy én nem Pannonhalmán élek, hogy ennek a zarándoklatnak a lelki vezetését vállaljam. Korábban is voltam több zarándoklaton, és így aztán lettem ennek a lelki vezetője, ennek a zarándok csoportnak.
Hogy illeszkedett maga a zarándoklat a többi programhoz?
Tehát az éves programsorozatnak az egyik alkalma, egyik állomása volt, és nagyon különböző irányokból, oldalokból közelítettük Szent Mártonnak a személyét. Volt tudományos konferencia, ami Szent Mártonnak a tevékenységét, a Szent Mártonról szóló forrásokat dolgozta fel, Szent Mártonnal kapcsolatos kutatásokat. Volt ökumenikus konferencia, ahol a Szent Márton személyét és az 500 éve kezdődött reformáció kulcs személyét, Luther Mártont kapcsolta össze. a reformációt és a Szent Márton által végbevitt reformot. Aztán voltak különböző ifjúsági és család programok is, a részben a pannonhalmi területi apátságnak, részben pedig az egész régiónak is, tehát például a tezei ifjúsági találkozó az Pannonhalmán volt, ami több egyházmegyének, tehát a győri, a szombathelyi egyházmegye tagja is ott voltak. A Szombathelyen pedig egy ilyen szintén egy nagy találkozó volt július folyamán Szent Márton tiszteletére, tehát több ilyen közös program is volt. Aztán lelki gyakorlatok voltak a pannonhalmi területi apátságnak a plébániáin, például Szent Mártonnak az erekéje, amit Pannonhalmán őriznek, az körbejárt. Tehát nagyon sokféle, sokszínű programba illeszkedett. Mindegyik programban a közös azért az, hogy valahogy a Szent Mártonnak a segítségével szerettünk volna a Krisztus követésbe, a keresztény hitünkben elmélyülni. Valamilyen formában mindegyik program ezt célozta meg.
Ugye a megvezetőben említettem, hogy az egész zarándoklatnak és a Szent Mártonnak is az volt a jelmondata, hogy... Tehát, hogy az egész Szent Márton évnek a jelmondata az volt, hogy közösségben vagyunk. Egyre többször lehet hallani az egyházzal és az egyházi élettel kapcsolatban arról, hogy mennyire fontosak a közösségek a mai világban, hogy mennyire fontos, hogy közösséget teremtsünk és közösséget adjunk az embereknek. Hogy látod, hogy a Szent Márton év ezzel a jelmondattal és a kitűzött programok céljával tudott-e közösséget adni, tudott-e közösséget teremteni?
Igen, és hát nyilván ez is volt mindegyik programnak is a programban is a közös, ez a közösségnek a megtapasztalása, és ez tényleg egyaránt érvényes akár ifjúsági, akár családi programra, vagy az ökumenikus konferenciára, hogy Szent Mártonnak a személyek körül most itt az egyháznak a közösségét megtapasztalhattuk, és ennek egy ilyen kitüntetett formája volt az arándoklat. Az arándoklat ugyanis azért az nem csak egy lelki értelembe vett közösség, tehát nem csak egy liturgián vagyunk együtt, nem csak a liturgiában tapasztaljuk meg azt, hogy közösen részesülünk Krisztus testében és vérében, hogy egyek vagyunk az imádságban, hanem hát az arándoklat során végig ez egy nagyon erőteljes hát fizikai közelséget is jelentett, hiszen együtt mentünk naponta több órát, 5-6-7-8 órát, azután a szállás helyeink és általában valamilyen tömegszállások voltak, ahol együtt töltöttük a tábori körülmények között az éjszakát. Ezt a közösséget élhettük meg a sokszor tábori körülmények között elfogyasztott közös étkezésben. Tehát egy nagyon erős közösség tapasztalat volt az arándoklat, de ez más programokban is ott volt. És úgy gondolom, hogy ezt igen erősen megélhettük valóságosan, az, hogy közösségben vagyunk.
Ja, atya volt az egész zarándoklat lelkivezetője, ugyanakkor a programokért is felelős volt. Ezt hogy élte meg? Hogy ennek a nehézségét, szépségét, milyen volt vezetőként felelni azért, hogy ezek az emberek, akik ott együtt bandukoltak nap mint nap, megtalálják a közösséget minden értelemben.
Most egy érdekes tapasztalat volt számomra, mert ilyen nagy, kb. 75 fős közösséget már elég régen vezettem, korábban vezettem zarándoklatokat, de most már egy jó pár éve leginkább egyedül voltam úton, és azért egy kicsit ettől szorongtam is, hogy ez hogy fog működni. Tehát a felkészülés során azért volt bennem izgalom, és azért segítőket hívtam. Ezek alapvetően fiatal és lelkes keresztények voltak, egyetemisták, vagy esetleg néhány éve munkába beállt fiatalok, és hát akkor őket kértem, hogy ebben a vezetésben, mármint a lelki programok vezetésében segítsenek, és aztán volt egy vezetőtársam is, aki Borosz Zoltán, aki az egész útvonalat és aztán a programnak a fizikai eseményeit, tehát a szálláshelyeket, az étkezéseket, hogy merre megyünk, ezeket ő készítette elő, de aztán ő hát megbetegedett az arándoklatra, tehát egy napig volt velünk, és akkor hát így ezt a fajta vezetést is egy kicsit át kellett venni. Mindezzel együtt, hogy azért itten sokféle felelősség koncentrálódott, én nagyon jól éreztem magam az arándoklat. Valahogy amikor így elindultunk, és aztán ennek a bizonyos szempontból monoton egyik lábat a másik után naponta több ezer, több esetleg tízezer lépést megtettünk. Hát eléggé felszabadultan éreztem magam. Az persze igaz, hogy nagyon jól elő volt minden készítve, tehát tulajdonképpen ezzel nem volt dolgom. Ezt a Zoltán nagyon jól megcsinálta. Nagyon sok segítettek ezek a fiatal segítőim, akikkel ezt a 70 embert öt csoportra bontottuk, és minden nap így volt arra lehetőség, hogy a Szent Márton életének különböző epizódjait a csoportokba földolgozzuk, megbeszéljük, valahogy a saját zarándok tapasztalatainkkal ezt összevetve, hát tapasztaljuk meg a Szent Mártonnak a vezetését, az útmutatását az életünkbe. És ugye zsoltárokat imádkoztunk, zsorozsmát mondtunk a zarándokút során, a különböző állomásokon, ahol megálltunk, és egyik zarándok zsoltárnak a mondata nagyon nagy erővel érkezett meg, amely így szól, hogy ahogy halad, egyre növekszik ereje, hogy az ember azt gondolna, hogy hát az úton, hogy minél többet megyünk, elfáradunk, egyre fáradtabbak, gyengébbek leszünk, és én most itt ennek az ellenkezőjét tapasztaltam meg, hogy az úton előre haladva, hát úgy erősebbnek, nekiképpen lelkileg is, de talán még fizikailag is erősebbnek éreztem magam, és tulajdonképpen már sajnáltam, amikor Szombathelyre értünk, hogy abba kell hagyni. Tehát nagyon felszabadító érzés volt ez. Úgyhogy már fogalmazódott is akkor bennem, hogy ezt már azért meg kellene ismételni, és a következő nyáron is akkor valamilyen zarándoklatban részt venni.
Igen, ezt ugye a zarándok társak különböző visszajelzései is erről a felszabadultságról, örömérzetről is. Nagyon sok ember életében bekövetkezett változásokról beszéltek, és arról az igényről, hogy ezt minden évben szeretnének egy ilyennel részt venni. Azt említetted, hogy Szombathely és Pannonhalma volt így az út elinduló pontja és végcélja, de ugye közben is voltak állomások. Ki találta ki a teljes egy hétnek, kicsit több mint egy hétnek így a pontos útvonalát, és azt, hogy a szövegeknek melyik szakasza, vagy melyik része esik a különböző állomásokra, vagy az állomások közé?
Az útvonalat ezt a Borosz Zoltánnal együtt gondoltuk, találtuk ki. Igazában nem a legrövidebb utat választottuk Pannonhalma és Szombathely között, ennek pedig azért az volt talán a legfőbb ok, hogy valóban a bakonybéli monostort is szerettük volna, meg a Bakonyhegységet belevenni az útvonalba. Elsősorban ennek a természeti szépsége, és hát valóban azt gondolom a legkellemesebb az erdőbe volt menni, ez alatt a 150 kilométer körül, amit megtettünk, és hát hogy azért a Bakonybéli monostornak a szerzetes közösségével, meg hát én magam is itt élek, és találkozzanak az arándokok. Úgyhogy így alakítottuk ki az útvonalat, ami maga a gyaloglás az 7 napig tartott, és hát előtte egy napot Pannonhalmán, élet utána pedig még egy fél napot töltöttünk Szombathelyen. Miután az útvonalat beosztottuk, azután a Szent Márton életéből és a többi Sulpicius Severus által írt Szent Márton szövegekből, ugye ami korabeli forrás, tehát Szent Márton életében, illetve közvetlenül a halála után íródtak, azokból én választottam a szövegeket, és állítottam össze azt a tematikát, ami így hát a Pannonhalmától Szombathelyig ívelt végig, és ami Szent Márton életének ilyen emblematikus eseményei voltak, sok-sok szimbolikus cselekedet, aminek hát az üzenete, a tartalma erőteljesen érinthet bennünket is, vagy azt gondolom, hogy érint bennünket, és számomra izgalmas olvasmány volt, és azt remélem, hogy a többi zarándok is ebből tudott elvinni magának.
Ugye említetted azt, hogy a zarándok vezetéséhez, vagy a csoportokkal való foglalatossághoz kiválasztottál fiatal keresztényeket, akik vezetőként, vagy kis csoportokban már korábban is dolgoztak, volt tapasztalatuk. Ezt nyilván utána megbeszéltétek ennek az egész lelki vezetésnek a tapasztalatait. Mik voltak így az általános visszajelzések, hogy ők hogy élték meg ezt ilyen fiatal csoportvezetőként? Ugye nagyon különböző korú emberek voltak, hogy így a közösségben levést, ebben a kis csoportban való lét, az ott való beszélgetések, a közös szövegfeldolgozást hogy segítette?
Igen, azért is érdekes ez, mert hogy majdnem ugye a legfiatalabb tagjai voltak a zarándok csoportnak, hiszen egészen 75 éves korig voltak zarándokok, és a fiatal csoportvezetők azok pedig 20 és 30 közötti, vagy esetleg 31 néhány éves fiatalok voltak. Ugye még annyit mondanék, hogy itt a módszer az volt, hogy egy szövegrészt, kis, ugye volt egy zarándok füzet, amelyben ezek a szövegrészek olvashatók voltak, de közösen is felolvastuk, és aztán valamilyen csoportmunkával történt ezeknek a szövegeknek a földolgozása, és hát ez elsősorban a csoportmunka, mely dramatikus elemeket is éppen tartalmazott, vagy tartalmazhatott, hát arra irányult, hogy miképpen kapcsolódhatnak ezek a Márton életének epizódjai össze a mi saját keresztény életünkkel. Hogy tudjuk ezeket a magunkévá tenni, hogy tudjuk ebbe beleélni magunkat. És mindig voltak a Szent Márton szövegek mellett oda, vagy azokkal valamilyen értelemben párhuzamos szentírási szövegek is. Úgyhogy valahogy az Isten igéjének és egy szent életének az üzenetét, őnek az aktualitását kerestük a saját életünkben. Az volt a tapasztalat, hogy nagyon szívesen vettek részt ebben a csoportmunkában a zarándoktársak, és ez nem okozott igazából zavart, hogy az idősebbeket itt most fiatalok vezették, és hogy nagyon sok mindent megosztottak ezekben a körökben, a saját életükből, a hit tapasztalataikból, vagy éppen a nehéz élet tapasztalataikból is a csoport társaiknak. Úgyhogy ez a módszer, hogy az zarándoklat során végigkövettük Szent Márton életét, és azt valahogy rávetítettük a sajátunkéra, az így nagyon jó bevált, úgy vettem észre.
Jó. Sok teológus mondja azt az arándoklatról, hogy ez olyan, mint egy életútnak a szimbolikus végigélése, egy nagyon leszűkített időszakra vagy útvonalra vonatkozóan. Én nagyon sokan, akik talán még nem is nevezik magukat hívőnek, csak keresőnek, elindulnak a Caminónak, van egy ilyen nagy reneszánsza, és nagyon sokan mennek. De azt is láthatjuk, hogy Magyarországon is ugye a Zarándok út, a Mária út, és ezek a kisebb helyileg szervezett zarándok utak is egyre népszerűbbé válnak, és nagyon különböző társadalmi csoportokból érkeznek ide emberek. Te ezt hogy látod, hogy ez valóban így van, és ha egy hívő ember elindul egy zarándoklatra, akkor képes-e ezt ilyen sűrítetten ebbe a pár napba végigélni?
Én is így látom, hogy egy reneszánsza van, és hogy ez a hívő emberek egy részének nagyon sokat jelent, és egy komoly lelkiélmény. És hát valóban ez, hogy a zarándok út, az életútnak a szimbóluma, ez tényleg így van, hiszen az életútnak a célja keresztény emberként eljutni az Isten országába, eljutni az Istenhez, és tehát van egy nagyon távlatos cél, és a hosszú út vezet odáig, és ez az út kísértésekkel és krízisekkel is hát terhelt az életútunk, és az arándok útnak is, hát itt ez nagyon jó megvan, van egy nagyon jó megfogható célja, valahova helyileg el kell jutni, és hát addig végig kell menni egy úton. És az alatt az út alatt vannak nehézségek, fizikai nehézségek is, tehát az első nap ugye egy esőt kaptunk, aztán a fizikai táv, hogy az ember elfárad, a lába eltörik, a csomag nehéz, ugye itt azért sok ilyen volt, nem is kevesen, nem emlékszem már pontosan hányan, de többen azért hát abba hagyták, és akkor kiszálltak ebből az állatok, mert akár fizikai fájdalmaik, vagy valahogy lelkileg nem ment, tehát nem magától érthető, hogy az ember elindul, és a végig ér, és lehet ennek olyan objektív oka, hogy úgy kisebesedik a lába, hogy tényleg nem tud tovább menni, de lehet olyan lelki oka is, hogy valahogy amiatt nem bír tovább menni. Tehát, hogy végigjutunk, ahhoz egyrészt kell azért nyilván kegyelem, főső támogatás, meg hát egymás támogatása is, ez is nagyon erőteljesen. És hát az a reményteli része az arándoklatnak, amikor meg tudjuk tapasztalni, hogy sikerül átjutni, legyőzni a nehézségeket, és akkor hát a célba érés, ez egy kicsit mindig azt is, hogy azért majd az életút is, és célba érhet, azt a reménységet hordozza. Úgyhogy ez megvan erősen, és én magam is így vagyok meg, mert nagyon sokan, hogy a hitünknek egy ilyen megerősödését jelenti az arándoklat, hogy megyünk, hogy együtt megyünk, ez nagy erőt ad, ez az együtt megyünk. És ezzel a közös hit tapasztalat, ez valóban a közösségben vagyunk, ennek nagyon erős élménye.
Szerintem ezt nagyon sokan megtapasztalták egyébként az arándoklat alatt, ugye ez azután a visszacsatolásokból, az e-mailekből, megosztott fényképekből, vagy akár ami a nyilvánosság számára is megjelent különböző sajtótermékekben, újságokban, honlapokon, ott ezek a vélemények nagyon erősen megjelentek. De most léptünk be a böjti időszakba, nem is olyan régen, van egy hosszú szakasz, ami megint csak valahova elvezet minket. Igen. Hogy lehet párhuzamot vonni az arándoklat és az arándoklaton megéltek, vagy az ottani cselekedeteink és a böjti időszak között?
Hát itt is erős párhuzamot látok. Ugye a böjtés és az arándoklat is olyan, amikor megváltoztatjuk egy kicsit a kereteket, az életünknek a kereteit, a körülményeit. Az arándoklatnál kilépünk a komfortzónánkból, mondjuk az erdőbe, vagy a kényelmes lakásunk helyett tornaterembe alszunk a földön, vagy tömegszálláson egy valamilyen emeletes ágyon, tudom én, 50 másik emberrel együtt, a autó meg egyéb helyett csak a saját lábunkat használjuk, cipeljük a csomagjainkat a vállunkon. Szóval sok ilyen a hétköznapihoz képest megváltoztatott, vagy megnehezített körülmény van, ami egy, hát egy ilyen gyakorlat, egy aszkézis, egy edzés arra fizikai is és lelki is, hogy elérjünk egy célt, eljussunk valahová, és persze lelkileg eljussunk valahová. És a bőjt is ilyen, amennyiben ezt komolyan vesszük, és nem pusztán csak egy díszlet a keresztény életünkben, hogy látom, hogy a világi emberek azok leginkább a nagybőjből a torkos csütörtököt tudják, az újság ezzel van tele, de hát azért mégiscsak a hamvadó szerda, meg hát a bőti nap, egyébként a hamvadó szerda utáni csütörtök az is egy bőti nap, az nem torkos csütörtök. Na mindegy, de hogy tehát, hogyha bőtöt komolyan veszük, akkor ez egy jó lehetőség arra, és egy olyan, megint csak egy olyan kereteket alakíthatunk ki, amelyik bennünket válít egy útra. Tehát akár az étkezés területén, ugye nekünk itt a Monostorban, de gondolom sok más keresztény embernek részint vannak közösségi vállalásaink, például mi húst nem eszünk a nagy bőt folyamán egyáltalán, nem csak a péntekeken, és vannak személyes vállalásaink, és én azt tapasztaltam advent és nagybőjt alkalmaival is, hogy egy nagyon jót tesz, akár a bőtölésben vannak ezek, akár az alvásban, nem is annyira kevesebb alvásban, inkább a rendszeres időben való lefekvés területén például, vagy pedig a testmozgások területén, hogy egyrészt jót tesz fizikailag, ezeket a gyakorlatokat végzem, tehát egy jobb testérzetet, egy közérzetet ad, és valóban a lelket is sokkal inkább megnyitja arra, és én leginkább ezekben a reményt élem át, hogy a haladásnak a reményét. Ugye azt a reményt, amit a haladás generál, nem örül, hogy megyünk valami felé. Sokszor, amikor nem tudom én, hogy is már normál időszaka van az évnek, amikor nincs egy ilyen, nincsenek ezek a mesterséges keretek, vagy bizonyos értelemben átalakított keretek által kijelölt irányon haladás, hát akkor egy kicsit úgy érzem, hogy most ilyen ilyen tengek-lengek, hogy nem haladok, nem érzem ezt a haladást, és hogy ez a haladás ez ilyen nagyon jó érzést, és mondom még egyszer, a reményt adja számomra.
Amen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen Ábel atyának, hogy lehetőséget adott nekem ennek a beszélgetésnek az elkészítésére, és akkor itt most zárnánk is, mert a műsoridőnk véget ért, és még a rádió hallgatóimnak elköszönésképpen szeretném elmondani, hogy ez a Ballás és Kommunikáció műsor márciusi adása volt, Halmos Ábel bencés szerzetessel, a Bakony Béli Monostor perjelével beszélgettem. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Vallás és kommunikáció. Hitünk kifejezési formáiról szóló műsorunkat hallották.